A mai adás leginkább azoknak szól, akik szívesen elgondolkodnak azon, milyen szülők vagy milyenek szeretnének lenni, és örömmel fogadják például a konkrét ötleteket is, hogyan lehet az épp megoldhatatlannak látszó helyzetükből kijönni. A könyv szerzője szerint az önismeret a leghasznosabb szülői eszköz, bár sokszor egyszerűbb a gyerek működésében látni a problémát, mégis megéri magunkba nézni, mert ha belül rendet teszünk, nagyra az esély, hogy gyermekeink is rendben legyenek. Gyerekes gondolatok a címe Herner Dorka pszichológus, coach, ötgyermekes anyuka könyvének, és bizonyára sok olvasónak ismerős ez, hiszen 2017-ben jelent meg az eredeti kötet. Ez most annak a bővített kiadása, de egészen szokatlan módon találjuk a friss szövegeket ebben a könyvben. Természetesen innen indul ez a beszélgetés, hogy miért.
Nagyon ritkán vettem én elő ezt a könyvet, az egészet nem is olvastam el, mióta megjelent, ami ugye már az első verzió talán 7 éve. És néha-néha, amikor elővettem, általában úgy történt, hogy mondjuk egy klienssel beszélgettem valamilyen témáról, és köszönöm, hogy ja, hát én erről írtam. És ahogy elolvasgattam egyszer-egyszer, föltűnt, hogy hát egy picit már más, hogy gondolom, van még tapasztalatom hozzá, ezt már más, hogy írnám meg. És akkor egyszer csak beugrott, hogy mennyire érdekes az, hogy nekem most ennek a tanévnek az elején, tehát szeptemberben, 2023. szeptemberben lett egy új fejezet, ami adott egy újfajta ívet. Az új fejezet az az, hogy két gyerekem elment egyetemre, az ötből, és hogy 2 évtizede vagyok anya. És arra gondoltam, hogy soha nem olvastam még olyan könyvet, aminek kijavítva lett volna, vagy egy fejezet hozzáírva, hanem kommentálva az, hogy hogy gondolkodik az illető arról, ami a régi gondolata volt. És ez nekem iszonyatosan érdekes, a fejlődési ív. És képzeld el, nagyon érdekes volt, egy pár hete hívtak egy babamama klubba ezt a könyvet bemutatni, és én most már nem úgy készülök, ahogy készültem volna akár az első könyv megjelenésekor, az akkor úgy nézett volna ki, hogy lelkesen jegyzetelek, szorongok, izgulok, úristen, milyen okosságokat kéne kiemelnem, most már egyáltalán nem így vagyok, hála Istennek, mert nem volt egy jó én állapot ez a szorongós, hanem most már így meditálok, befele figyelek, beülök egy kád fürdőbe, elhiszem, hogy elég, ha önmagamat viszem oda, elhiszem, hogy ismerem a saját gondolataimat, nem kell újraolvastam a könyvemet, és beültem aznap reggel a kádba, hajnalban, és elkezdtem olvasni az Oprah Winfrey-nek Amit biztosan tudok című könyvét, és már ez a cím nagyon megragadott, hogy mekkora bátorság egy ilyet leírni, hogy amit biztosan tudok, és én, aki írtam most hozzá a régi gondolataimhoz, mi az, amit én biztosan tudok 20 év anyaságból? És az első gondolatom az volt, hogy hát semmit, de ahogy olvastam ezt a könyvet, és hogy készültem erre a beszélgetésre ott a kismamákkal, rájöttem, hogy van, amit biztosan tudok. Az első, amit biztosan tudok, hogy gondolok szerencsére máshogy dolgokat, mint amikor mondjuk 7 évvel ezelőtt ezt a könyvet megírtam. És ezt Oprah-val ellentétben, aki azt írta az előszóban, hogy ő fogta a piros ceruzáját és átírta a szövegeit, én nekem nagyon fontos, hogy nem írtam át semmit. Mert nekem az a fontos, hogy megmutassam, hogy voltam ott is, és most vagyok itt, és egyik se jobb a másiknál, és nagyon remélem, hogy leszek egy másik ponton, amikor akár máshogy gondolkodom erről, amit most írtam. Mert ez, hogy változunk, ez, hogy alakulunk, ez sokkal izgalmasabb nekem, mint az, hogy most gondolom jól, és akkor nem gondoltam jól. Hogy fölvállalni azt, hogy igen, voltam ott. Hogy én voltam például ott, amikor megírtam ezt a könyvet, tehát az alapkönyvet, akkor most újraolvasva föltűnt, hogy hányszor használom azt a jelzőt, hogy én türelmetlen anyuka vagyok, kiabálós anyuka vagyok, írtam le magamról. És hogy most már nem szoktam ezt mondani magamról, de tudom, hogy voltam az is. És hogy ezt nem eltitkolom, mert akkor rengeteg ember érezni esetleg úgy szülőtárs, hogy én vagyok valami csodálatos guru, akinek van 5 gyereke, és hihetetlen jól csinálja ezt az egészet. Ők meg a szegények ott a porban vergődnek ebben a nehézségekben. Nem, együtt vagyunk a nehézségekben, én is benne vagyok, most is, 20 év után is, és ez a sors közössége fontos nekem, és az, hogy vagyok mindenki. És ettől, bár személyes történeteket mutatok be, mégis azt gondolom, hogy általánosat mutatok.
De ez azt is jelenti egyébként az, hogy azt írod, hogy kiabálós anyuka vagyok, hogy az téged akkor feszített, nem? Hogy amikor erről írtál, akkor az a kép, az neked nem tetszett, amit magadról láttál.
Így van, és dolgoztam is rajta sokat. Tehát az, hogy fölismertem, ott nem álltam meg, hanem elkezdtem ezen tettekkel formálni, terápiába menni, nem tudom, a dühömmel rengeteg kört futottam, hogy tudjam én az érzelmeimet kontrollálni, és ne az érzelmeim kontrolláljanak engem. Tehát a kezembe vettem ezt a témát, de nagyon megértem azt, aki a sűrűjében nagyon sokszor találja magát ott, hogy elszakadt a cérna, és mai napig tudok kiabálni, de most már nagyon sokszor inkább döntésből, és ettől kevesebbet is kiabálok. De az egy fontos, hogy igen, a tudatosítás, hogy fölismerem, hogy mi az, amit én szeretnék megtartani, és mi az, amin szeretnék változtatni. De volt például olyan, amire tök büszke voltam, amikor írtam az alapkönyvet, az alapszöveget. Például nagyon büszke voltam arra, hogy a láthatatlan munkára. Tehát arra, hogy én mondjuk úgy készültem a TED előadásomra, a TEDx előadásomra föl, hogy abból mit sem érzékeltek a gyerekeim. És én azt hittem, hogy ez valami csodálatos, hogy jaj, de jó, hát észre se vették, végig ott voltam velük. Na ezt most már teljesen máshogy gondolom. Uh-huh. Tehát most már azt gondolom, hogy tök jó lett volna. És nem, inkább nem azt mondom, hogy jó lett volna, most már úgy csinálom, hogy igyekszem minél kevesebbet láthatatlanul dolgozni, akár a házi munkát, a főzést ideértem, mert valamit akkor nem a teljeset mutatom nekik, és ez egy nagyon erős maximalizmusból eredt. Tehát volt olyan, évek voltak, amikor én megfőztem az ebédet, mielőtt elindult a nap, hogy én velük tudjak lenni, de az valami nem igaz, valami túl teljesítő anyuka, amire így visszanézve a mostani énem nem úgy csinálja. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy nem úgy csinálnám, mert akkor így döntöttem, és ez rendben volt, de most nem úgy csinálom. Most uh-huh. azt gondolom, hogy tudok azzal is adni, hogy látják, hogy igen, egy háztartást vezetni, anyának lenni, az ilyen dolgokkal is jár, és hogy az ugyanúgy a része a csomagnak, hogy én is dolgozom, kiteregetek, nem csak akkor, amikor ők alszanak.
Nyilván, amikor kamaszok már, vagy még nagyobbak a gyerekek, akkor lesz ennek jelentősége, nem? Hogy végülis olyan mintát kapjanak, amit aztán ők is jól tudnak használni. És ezt írod is egyébként a családi konfliktusokkal, tehát hogy mondjuk a férjeddel való vitákkal kapcsolatban is, hogy ez a ne a gyerek előtt, ez nem biztos, hogy jó választás. Ebben nem változott a véleményed, úgy láttam.
Igen, amit mondasz, ez a ne a gyerek előtt, ez amit mondjuk az én generációm nagyon sokat igen. hallott, hogy ne veszekedjünk a gyerek előtt. Igen. Hát én a terápiákban látom azt, hogy ennek milyen hatása van, amikor a szorongó fölnőtt kliensekkel dolgozom azon, hogy mennyit hallotta a lefekvéskor, amikor elalváskor, hogy kint veszekszenek a aha, szülei, amikor azt hitték, hogy alszik, és hogy ettől milyen nehéz, tehát az alvás, az maga szorongató lett, az félelmetes lett. Szóval, hogy ennek így megvan a hatása. De nem is ezért volt az alapgondolat, hogy miért mondom azt, hogy ne a gyerek előtt, az nem föltétlen a jó irány. És itt nem arra gondolok, amikor egy ilyen bántalmazásos veszekedésre és üvöltözésre és határtalan dűre nem erre gondolok, hanem a vitára gondolok. Arra, hogy az, hogy vannak konfliktusok, az, hogy vannak súrlódások, vannak nehézségek, hogyha ezt nem mutatjuk meg a gyerekeknek, akkor nem tudom, hogy honnan tudnak megtanulni. Mert egyébként például ez nincsen a mesékben sem, filmekben talán vannak, de az nem egy élő tanulás. Tehát az, hogy én hogy vitázom, hogy állok ki magamért, hogy születik meg az empátia, hogy a másik oldalát is megértem, és aztán hogy kapcsolódunk újra, az egy nagyon fontos dolog, mert egyébként én azt észlelem, hogy megijedünk a dühtől, azt gondoljuk, hogy az kapcsolatvesztés lesz. Tehát, hogy úristen dühös, akkor már kész, akkor már onnan nincs tovább. És ezért én fontosnak tartom, hogy vitázzunk a gyerekek előtt, és béküljünk ki a gyerekek előtt, hogy az, hogy egy kapcsolatnak a szerves része, hogy nem mindig értünk egyet, és hogy nehogy valami illúziót keressenek, amiben mindig azt hiszik, hogy hát a apa és anya mindig egyet ért. Hát nem föltétlenül.
Most jutott eszembe ebben a percben, hogy az olvasóidnak is eltelt 7 év. Szóval, hogy azért is érdemes újraolvasni a könyvedet, akkor is, hogyha annak idején az ember olvasta, mert egészen más információkat adsz. Mm. Hogy másra figyelünk, nem?
Egyrészt másra figyelünk, mint egyébként valószínűleg minden könyvnél, amit 7 év után újraolvasunk, mert mi is sokat változtunk. A másik meg az, hogy azért akkor nem volt még nekem meg tapasztalatból a kamasz életszakasz, annyira kis kamaszaim voltak, de hogy most az van, hogy elvittem a kirepülésig 2 embert, és látom, hogy funkcionáló fölnőttek. És azok a szakaszok, hogy a leválás, hogy válik ő tőlem függetlenné. Szóval, hogy erről is írok. Erről akkor még nem tudtam. Elméletet tudtam volna írni, de abban sosem voltam jó, mert valószínűleg sose érdekelt, hogy elméleteket puffogtassak. Tehát engem az érdekel ez a gyurmázható valóság, és azon keresztül persze egy csomó elmélet is, de az első az, hogy a tapasztalás. Úgyhogy sok olyan van benne, ami korábban nem tudott benne lenni.
Amikor gondolkodtam rajta, hogy miről kérdeznélek, és a 200. kérdés környékén jártam, akkor azt gondolom, hogy inkább ilyen témákat vetnék föl, hogy mi az, amivel kapcsolatban másként gondolkodsz. Uh-huh. És így jutott eszembe például az időmenedzsment, így jutott eszembe a kontroll. Uh-huh. És ugye most vissza tudunk térni ehhez, hogy mindent reggel már megcsináltam, mire fölébredtek a gyerekek, hogy neked hol a helyed a családban, hogy uh-huh. erről is beszélhetnénk, és aztán uh-huh. majd folytatom.
Úristen, 3 óriási pontra. Ezekből van olyan, ami konkrét részről jutott eszedbe?
Írtad, hogy szabadságon voltatok, és készültetek az, és amikor rágondoltál, hogy otthon mi lesz, hogy jön ez a szokásos hétköznapi beállás, attól a stressz az elviselhetetlennek tűnt, és hogy ezt tulajdonképpen magaddal csináltad.
Igen, és hát nem csak én, tehát én azt látom, hogy az anyukáknak a nagy többsége, a kontroll, a túlterheltség, úgy neveztem el magamban, és aztán mégis ezt le is írtam így most ebben a bővített kiállításban, hogy családmániás, hogy ezt én előtte még nem hallottam ezt a kifejezést. Ugyanúgy, hogy munkamániást használunk, én azt gondolom, hogy a családmánia mostanában ez egy talán egy élő kifejezés uh-huh. lehetne, hogy mennyire
meg
tolom túl, igen ez uh-huh. a tökéletes anya akarok lenni, mindig ott akarok lenni, amit mondtam, megfőzöm az ebédet már, mielőtt nem tudom, a reggeli, tehát hogy mire elmegyünk a játszótérre, meglegyen az ebéd, hogy teljesen oda tudjak figyelni, hogy maximálisan, ugye ez millió egy önismereti könyv van, minőségi időt kell adni a gyereknek, ne figyeljél közben másra, úristen, akkor én nem tudom, mindent le kell tudjak, akkor oda kell ülnöm, csak arra kell figyelnem, de hát millió, hallom a klienseimtől, hogy feszülnek szét ezekben az elvárásokban, amit magunknak rakunk oda, mint valami ilyen ideális anyaszobor előtt töpörödötten, zsugorodottan érezzük magunkat, hogy úristen, mikor fogok fölérni oda, ahova vágyom. És ami nagyon-nagyon gyakori, és ez is az önismereti évtizeddel jött, ami egyrészt csodálatos szerintem, hogy egyre tudatosabbak vagyunk, magunkkal szülőként, de nem csak szülőként, hanem egyáltalán. Viszont van mellékhatása az, hogy rettegünk, hogy elrontjuk a gyerekeinket. Rettegünk, hogy bármit, amit csinálunk, annak rossz lesz a vége.
De ez nem lehet, bocsáss meg, nem lehet mond. Ennek az oka, amiről szintén írsz, hogy ugye ma az a trend, hogy a szülőket hibáztatjuk a saját életünk kudarcaiért, és lehet, hogy azért gondoljuk most, hogy szülőként, hogy úristen, majd miért fog pszichológushoz menni az én gyerekem?
Igen, igen, igen. Hát én már az egyetemen is azt tanultam, hogy mindent az anyuka ront el. Egy kicsit bővebben, mert több évig, de az már hál' Istennek azóta változott, hogy ott még az volt, hogy nem tartott itt a tudomány, és azt gondoltuk, hogy ez 7 éves koráig megtörténik, és akkor ennyi, veszed fejsz a nyele, mert onnantól nem változik az ember. Most már tudjuk, hogy van neuroplaszticitás, és változunk, úgyhogy szerencsére van remény. Most annyit változott, hogy most már az apuka is elronthatja, meg a tanárok, és a nagyszülők, igen, amit mondasz. És hogy ez az önismeret, ez hozza nagyon sokszor mindannyiunknak, nekem is hozta első körben, hogy elkezdünk a saját gyerekkorunkkal dolgozni, tehát felfedezzük, hogy rontottak el minket, és ez nekem nagyon fontos ebben a könyvben is, meg egyáltalán az életemben és a terápiákban is, hogy ez az egész szemlélet, ez szerintem egy Bermuda háromszög, hogy nem rontjuk el, tehát amit biztosan tudok visszatérve így az interjú elejére, hogy nem rontjuk el a gyerekeinket, hanem formáljuk, tehát mint hogyha egy gyurma lenne, vagy egy szobrász lennék, és ő is formálhatja tovább magát, járjon is pszichológushoz, szerintem az egy jó dolog. Persze, hogy mivel jár az, tehát hogy az ne járjon azzal, hogy vertem, vagy hogy alkoholista vagyok, vagy nem tudom, de azért miért ne járhatna azzal, hogy nem tudom, nem figyeltem rá eleget. Hát miért ne? Hát dolgozzon meg vele, meg hát teljesen természetes, hogy úgy, hogy formálom, ő úgy érzi, hogy valahol benyomtam. De amit én így ebből ilyen szemléletben gondolok, hogy kialakul egy alak, egy alakzat, és ha én nem merek hozzányúlni, tehát ha nem mernék a gyurmához hozzányúlni, akkor én nem kapcsolódom ahhoz az anyaghoz, tehát nincs kapcsolat köztem és közte. Tehát, hogy félek hozzányúlni, akkor távolmaradás van, jaj, nem merek semmit se csinálni, nem merek semmit sem mondani. És hogy ez a folyamat, hogy mi önismerünk, és a szüleink felé van egy dű, egy keserűség, egy csalódottság, és lefele a gyerekeink felé van egy bűntudat, hogy mi is hibát és bűnt követünk el, és hogy mindannyian hibázunk, és azt viszont nem látjuk, ez biológia, mert arra vagyunk, ugye a vészhelyzetekre vagyunk kódolva, de nem látjuk, hogy mennyi millió jót teszünk. Tehát, hogy van egy, mondjuk egy kiabálás, és akkor hányszor nem kiabáltam aznap, hányszor mosolyogtam, hányszor érintettem meg, hányszor figyeltem rá, ezeket nem jegyzi az agy. És hogy ez munka, hogy mondjuk erre odafigyeljek, hogy mennyi jót csináltam, ez egy szemléletváltozás, de hogy nem rontok el senkit véglegesen. Alakíthatja magát, és az erre jó szerintem az önismeret, hogyha én belerakom magam egy folyamatba, hogy alakítom magam, akkor jöhet ez a felszabadultság, hogy hát, édes kisfiam, kislányom, én ezt tudtam, ha nem tetszik, menjél, és formáld, gyurmázd magad tovább. Tök jó. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy vége van a folyamatnak ott, hogy mondjuk az én gyerekeim 2 elment egyetemre. Hát egyrészt hazajárnak, másrészt formálják magukat. Ezt mi is csináljuk szerintem, te is, én is, maga ez a beszélgetés is valahol ennek a folyamatnak a része.
Ugye a szavakra visszatérve az időmenedzsment, az időt említetted, de a gyerekes családanyánál az olyan, mint hogyha az nem is létezne. Pláne az én idő, vagy a saját magadra szánt idő, és azt írtad, hogy ebben például nagyon megváltozott a szemléleted.
Igen. Igen, igen. Első látásra nincs benne idő. De nagyon érdekes, hogy én sok emberrel dolgozom, akik nincs gyereke, és ugyanígy nincs ideje. Tehát, hogy nem feltétlen kell hozzá gyerek, hogy úgy érezd, hogy nincs időd, hogy minden idődet megeszi a munka, vagy megeszi a, nem tudom, a ház, amit gondozol. Tehát az, hogy nincs idő, az csak így egy tünet a gyerekeseknél is.
De miért nem vagyok magamnak elég fontos? Mert ezt szokták mondani, és ettől mindig rosszul érzem magam ettől a mondástól.
Nekem nem így jött ez a mondat. Lehet, hogy van, akinek ezt használ, ez a mondat, vagy valamire sarkalja. Én a felelősségvállalást raknám be. Igen, látszólag 5 gyerekkel nincs időd semmire. És én nekem pont az volt, hogy 4-jel még nem volt, 5-tel lett. És miért lett? Azért, mert muszáj volt túlélnem, ami azt jelenti, hogy felelősséget kezdtem vállalni nagyon erősen azért, hogy muszáj, hogy legyen idő, és az idő az úgy lett, hogy reggel 5-kor fölkelek, és ezt a mai napig megteszem. Fölkelek azért, hogy először befele menjek, hogy először megnézem, hogy bent mi van, hogy ott rendet rakjak szépen, hogy ott legyen egy harmónia, hogy mire kapcsolódom a családommal, a klienseimmel, a barátaimmal, felelősséget vállaljak a belső dolgaimért, mert alapvetően onnan fogok kifele áramlani egész nap, hogy mi
ez
van
meditáció?
Bent. Mozgás, meditáció, fürdő, tehát valamiféle ilyen self-parenting, egy öngondoskodás. Tehát az, hogy én vállaljak felelősséget a vackaimért. És bármiért is. Lehet, hogy ez egy nagy kérdéskör, hogy aggódom azon, hogy. Lehet, hogy egy kisebb, hogy azt a napot hogy fogom megoldani. De én most már abban az időben nem főzök. Nem arról gondoskodom, hogy mi legyen az ebéd, azt megcsinálom később. Hanem arról gondoskodom, hogy én egy egyensúlyban lévő személy legyek, és ezt tartom a leghatékonyabb eszköznek mindenek fölött. Tehát, hogyha valamit változtatnék, kevés dolgot változtatnék, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot látok, amit nem úgy csinálnék. De például hamarabb mennék az önismeret és az öngondoskodás felé, és ez nem azt jelenti, hogy elmegyek a... Tehát az én idő az nagyon sokféleképpen van használva manapság, tehát az, hogy most elmegyek a műkörmöshöz, amivel semmi gondom, tehát hogy tényleg semmi gondom a műkörmöshöz, mondhatnám azt is, hogy elmegyek a fodrászhoz, vagy a kozmetikushoz. Nekem nem ez az öngondoskodás föltétlenül, illetve azt mondom, hogy nem ez a legfontosabb, az, hogy belül mi van. Tehát, hogy fontos az is, hogy kívül hogy nézek ki nekem is, de az, hogy belül rendben legyek, és hogy legyen kapcsolódásom a belső hangommal, hogy egyáltalán tudjam, hogy vagyok, és elmélyüljek abban, hogy vagyok, ezt kimunkálni, ez sokaknak és nekem is igényelt egy életmódváltást. Aha. Tehát, hogy valahol prioritássá tettem azt, hogy rendet rakjak, mielőtt rendet követelek. Tehát ez a könyv is önismereti eszközöket ad szülőknek, az önismeretet használja, mint eszközt, hogy ha valami kint van a gyerekemmel, akkor mit találok én bent, amit el tudok végezni, hogy valahogy változzon a kapcsolatunk, hogy változzon az, amit kint látok meg.